Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában először elmegyünk Pekingbe, utána elmegyünk Sanghajba, felfedezzük a két nagyvárost, tartsanak velem. Azt hiszem, hogy tényleg nagyon izgalmas lesz ez a kirándulás, mert hogy turisztikai szempontból nagyon érdekes hely Peking, általánosságban üzleti szempontból még érdekesebb, hiszen azért itt koncentrálódik a világ kereskedelmi üzletkötéseinek jelentős része, és hát mellette rengeteg olyan dolog van, ami szerintem meglepő és izgalmas információ lesz egy átlagos érdeklődő számára is. Amikor én életemben először Pekingben voltam, akkor azért teljesen másképp fogadott, mint amit elképzeltem. Ugye az ember klasszikusan azt gondolja, hogy jönnek ezek az ázsiai típusú házak, és a pagodák egymást követik. Nem. Valójában a 7 emeletes beton épületek követik egymást. Egy kicsit szocialista, realista az egy része a településnek, mert hogy a 7. emeletig nem kell lift. Ugye nálunk 4. emeletig nem kellett, itt 7. emeletig nem kellett, emiatt rengeteg ilyen betonházat találunk. Aztán következnek a csili-vili hiperszónikus új felhőkarcolók, mert robbanásszerű a fejlődése egész Kínának, így Pekingnek is. Bár Sanghajban több a felhőkarcoló, de Pekingben is vannak azért hatalmas, óriási, meseszép épületek. És hát vannak a klasszikus részek, ugye a Tiananmen tér, vagy éppenséggel a tiltott város és ennek a környéke, de ha valaki volt már Bangkokban a királyi palota együttesben, meg a templom együttest megnézni, akkor azért valószínűleg ez másfajta élményt jelent, hiszen itt ilyen típusú aranyozott szobrocskák, mindenféle szörnyek és démonok és egyéb dolgok, hát ilyenekkel nem nagyon találkozik, hanem inkább hatalmas épületekkel, piros oszlopokkal és rengeteg pagodával, tehát van azért bőven itt a tiltott városban ilyen. Nagyon érdekes, hogy amikor életemben először Pekingbe jártam, akkor elvittek egy igazi kínai piacra, életem legnagyobb élményei közé tartozik, mert a világ leghatalmasabb piacának egyike, és hát szinte mindent lehetett kapni, amit az ember csak elbír képzelni. A legkülönbözőbb élő állatoktól kezdve csak horgászbotból volt, nem tudom, 500 féle, tehát minden volt itt. Külön elvittek egy úgynevezett gyöngyplázában, ahol gyöngyöket lehetett kapni, külön elvittek a kínai orvoslás házába, hát ilyen sok van, a turistákat sok ilyen helyre viszik, ahol meg mindenféle kínai medicinákat kínáltak úgy, hogy rögtön egy ilyen kis gyors vizsgálat után már el is mondták, hogy mi jó a mi bajunkra, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes volt ebből a szempontból. Bár hozzáteszem, a pekingi látogatók többsége a tiltott várost nézi meg a turisták közül, illetve elmegy a nagy fal környékét megtekinteni, és a Ming sírokat megnézi még, tehát ezek a klasszikus dolgok, és a kulturális élmények közé pedig tipikusan azt tartozik, amit a legtöbben csinálnak, hogy egy kínai opera előadást megtekintenek. Hozzáteszem, ez teljesen más jellegű a kínai opera, mint amihez mi hozzászoktunk, tehát rengeteg akciójelenet van, nagyon komoly jelmezek, férfiak játszanak, sok ütönvágom jelenet van benne, és ilyen furcsán, nagyon furcsa hangon énekelnek, vagy éppenséggel beszélnek, tehát nem mindennapi, de nem egy hagyományos opera, tehát erre mindenképpen készüljenek fel. Hogy mi azt mondjuk, hogy Peking, de angolosan is, meg ott kint is úgy mondják, hogy Beijing, tehát amikor egy alkalommal már több egyére voltam Pekingbe, akkor egy fotós barátommal voltam, találkoztunk a repülőtéren, és rendkívül idegesen mondta, hogy hát nagyon-nagyon nagy baj van, mert nem sokára már be kéne szállnunk, és még mindig nincs kiírva az, hogy Peking. Hát mondom, az tényleg nincs kiírva, mert hogy az van kiírva, hogy Beijing, tehát így írják, és így találunk rá erre az úti célra. Egyébként több mint 20 millióan laknak itt. 2020-ban volt is egy népszámlálás, 21.893.095 fő, bár hozzáteszem, azért itt tényleg komolyan meg tudják számolni az embereket, bármilyen hatalmas országról is van szó, mert rend, fegyelem, meg nyilvántartás azért az itt rendben van. És azt mondják, hogy politikai központ, ami így is van, de mellette oktatási és kulturális központ is Peking. A Beijing, Peking egyébként azt jelenti, hogy északi főváros, úgyhogy ilyen téren már viszonylag hamar, amikor megnőtt kellő nagyságúra, megkapta ezt a nevet. Az elnevezése kapcsolatban is nagyon komoly vita volt, tehát mindenféle fajta elnevezése volt Pekingnek, mert hogy ugye amikor a polgárháború idején Tajvanra menekült a kínai köztársaság kormánya, tehát a tajvani kínai köztársaság kormánya hivatalosan soha nem ismerte el a névváltozást, de hát Kína álláspontja szerint pedig nincs is ilyen, hanem egy Kína van, úgyhogy erre most nem mennék bele, mert a turisztikáról szól a műsorunk, de az biztos, hogy még a névváltozás kapcsán is azért sok-sok vita volt, de hát most már lényegében Tajvanon is Pekingnek, Beijingnek hívják meg mindenhol az egész világon, tehát ilyen téren azért nyugodt az élet. De térjünk vissza egy kicsit a turizmusra. Nos, a tiltott város az, ami a legfontosabb látnivaló talán, a Ming és a Qing dinasztiabeli császárok lakóhelye a tiltott város. Csak nem 500 éven át ez volt a kínai császárok lakóhelye, ceremoniális központ, hatalmi központ, és a mai napig rendkívül fontos turisztikai központ is. 1406 és 1420 között épült egyébként, és 980 épület van itt, hatalmas palota együttest képzeljenek el. A szobákat is megszámolhatjuk, ha van időnk, 8707 szobából áll, úgyhogy el lehetett mondani, hogy itt aztán tényleg nagyon komoly családi lakhely épült, mert hogy 720 000 négyzetméteren azért el tud tengeni-lengeni az ember. Fából készült, úgyhogy ez a világ legnagyobb régi faépület együttese. Persze azért azt is érdemes tudni, hogy nagyjából látjuk az épületeket, a fantasztikus fa faragásokat, látjuk az óriási oszlopokat, a sok-sok szobát, de hát belül azért nem úgy néz ki, mint egy loire-menti kastély, hogy látjuk a berendezést, mert hogy a berendezést meg a múzeum anyagának jelentős részét a kínai polgárháború után elvitték, és a Tajpei Nemzeti Palota Múzeumban van most, úgyhogy ilyen téren azért ez is hozzátartozik a tényekhez. De azért a kínai polgárháború lezárása után is maradt a szárazföldi Kína területén jó pár gyűjtemény, úgyhogy a 2000-es évek elején felújított nagy ragyogás palotája tényleg olyan, hogy az arany és az ezüst tárgyakat ki lehet állítani, meg a bronz tárgyakat is, úgyhogy azért maradt sok-sok csoda, meg ugye a jáde művészet, tehát a jáde az nagyon-nagyon fontos a kínaiak életében. A tiltott városban, Pekingben egyébként nagyon sok filmet is forgattak, vagy a film témája is ez volt, ugye hát a tiltott városról önmagában is lényegében, hogy az amerikai film a kínai császárról és egy amerikai kapcsolatáról, akkor az utolsó császár, nagyon érdekes életrajzi film, és megengedték, hogy a tiltott városban forgassák. Tehát valóban itt készült, nagyon-nagyon érdekes volt. Akkor a Marco Polo sorozat, aztán sorolhatnám tovább. Tehát azért vannak olyan produkciók, amelyeket beengednek, és vannak olyanok, amelyeknél meg ez a téma, és akkor meg kell építeni a tiltott város mását valamilyen stúdióba, vagy hát manapság már animációval össze kell rakni. Egyébként nem régi hír az, hogy 2003 óta először csökkent Peking lakossága. A héten a kínai kormány közzétette a hivatalos adatokat, és azt mutatják ezek, hogy a halálozások aránya a születéseket már meghaladta. De a számok állítólag várhatóak voltak, mert hogy az adat csak a Pekingben bejelentetteket veszi figyelembe, és az ideiglenesen ott tartózkodókat nem, úgyhogy ilyen téren azért nem kell emiatt aggódni. De egyébként hozzáteszem, én még emlékszem azokra az időkre, amikor mindenki amiatt aggódott, hogy úristen, milyen túlnépesedési hullám lesz Kínában. Nagyon sok intézkedést hoztak, és megállították a túlnépesedést, és mindenki azért aggódik, hogy úristen, hát fogy Kína lakossága. Hát igazából azt gondolom, hogy a kínaiak a legkevésbé aggódnak emiatt. Visszatérve egy kicsit a turizmusra, meg a turisztikára, ugye a tiltott városról már meséltem önöknek, de emellett elmennek a turisták a Tiananmen térre is, és a világ talán legnagyobb terét is mindig kötelező módon ugye lefényképezik azok, akik ide látogatnak Pekingbe. A klasszikus kínai éttermek közül jó párat ki lehet választani. Arra ügyelni kell, hogy érdemes a szállodában, ahol tudnak angolul, leíratni az úti célunk nevét kínaiul. Ha taxiba szállunk, akkor szerintem ez kötelező dolog, mert néha még az általános nagy nemzetközi szállodák nevét sem tudják pontosan, meg nem is értik, amit mondunk a taxisok, úgyhogy ebből a szempontból fontos az, hogy tényleg el is jussunk oda, ahova mi szeretnénk. Egyébként nem nagyon vannak nagy átverések, nem tapasztaltam. Tehát alapvetően tényleg gond nélkül el lehetett jutni mindenhová, és a taxival olcsóbb, nagyon olcsón el lehet menni, a tömegközlekedés is nagyon jó, relatíve nagy a biztonság. Hát ami furcsa az, hogy hatalmas utak vannak, rengetegen járnak kerékpárral, és a kerékpárok túlnyomó többsége fekete. Tehát több ezer fekete kerékpár este, és csak hopp, megindul az úton, hát sose felejtem el ezt a látványt, tényleg nagyon érdekes, és valóban ilyen hatalmas nagy tömegeket képzeljenek el. A Tiananmen tér, ugye a mennyei béke tere, lényegében olyan esemény, ahol egyébként sok mindent is találunk, tehát ugye itt van a tiltott város főbejárata, akkor a törvényhozásnak az ünnepi helyszíne, és a népi hősök emlékműve, Mao Tse-tung mauzóleuma szintén. Amit mindenképpen érdemes megnézni, a nyári palota, ami eredetileg az egyik császári rezidencia volt Pekingben. Régebben a tiszta hullámok kertjének hívták, van itt egy nagyszerű tó, és úgy született ez a tó, a Kunming tó, hogy Hangzhou nyugati tavát utánozták, és ami érdekes volt, hogy a császár neje azt kérte, hogy valami csodálatosan nagy, hatalmas hajó épüljön, és épült is egy fantasztikus hajó, amivel ugyan hajókázni nem lehet, de legalább elvittem a hadsereg költségvetésének jelentős részét. Az özvegy császárné nyári rezidenciájául szolgált ugyanis ez a hely. 1888-ban kapta meg jelenlegi nevét egyébként a nyári palota, és hát a felépítésére fordított óriási pénzeket állítólag a kínai haditengerészet fejlesztésére szánták, de aztán úgy gondolta az özvegy császárné, hogy jobb lesz, hogyha ebből inkább egy palotát építenek, egy olyan hajóval, ami meg sem mozdul, mert abból nem lehet baj. Tehát tréfát félretéve tényleg luxus kiadások voltak ekkoriban még természetes dolgok, viszont az ekkori luxus kiadás azért nagy előny a turistáknak, mert láthatnak egy csodálatos nyári palotát, amely egyébként 1998 óta a világörökség része is. Vannak mindenféle templomok, szentélyek is Pekingben, bár hozzáteszem, aki volt már Bangkokban, vagy akár Laoszban, azért szerintem azok impulzívabbak, de az együtt tényleg sok minden van, mecsetek is vannak, a Niuchie mecset például, akkor van katedrális is, a szeplőtelen fogantatás katedrális, Konfuciusnak is temploma, és hát van égtemploma, földtemploma, naptemploma és holttemploma Peking déli, északi, keleti meg nyugati részén. Tehát lényegében ez nagyon érdekes önmagában, és érdemes is ezeket megnézni. Hatalmas parkokat is találunk, és van egy jó kis állatkert Pekingben, meg egy botanikus park. Újabb és újabb szállodák épültek Pekingben, ezt is rendkívül érdekesnek tartom. Az biztos, hogy azért egy pekingi kirándulás kétségtelenül nagy élmény a turisztikai szempontból, de más, mint amire előzetesen számítunk, mint említettem. Tehát ne azt gondoljuk, hogy egymást érik majd ezek a karatefilmekből ismert épületegyüttesek, de van ilyen is. Amit mindenképpen javasolok, hogy a fantasztikus új plázákat keressék fel, hogy nézzék meg a régi piacokat, a hatalmas nagy piacokat, hogyha nem vásárol semmit valaki, akkor is az nagyon érdekes. A tiltott városba mindenki elmegy, bár mondom, hogy aki nagy csodát vár, azért nem biztos, hogy utána úgy távozik, hogy megvolt ez a csoda, de attól még érdekes, meg hatalmas épületegyüttesről van szó. És hát amit pedig mindenki megnéz, az a nagy fal. Természetesen azért érdemes tudni, hogy ez egy több mint 6000 kilométer hosszú óriási fal együttes, tehát amikor azt mondom, hogy megnézem a nagy falat, hát vannak olyan kiválóságok, akik azt mondták, hogy ők amennyi szakasz éppen maradt, azt bejárják, és akkor ez egy komoly próbatétel, de önmagában természetesen egy turista csak egy szakaszát, egy részét tudja megnézni a nagy falnak, egy részletét, Badalink az a település, ahová akár taxival is érdemes kimenni, vagy autóbusszal, bármivel, és ezt szokták megmutatni a Pekingbe érkező vendégeknek. Többször is láttam, illetve többször is voltam itt, de volt, amikor nem láttam, mert hogy egyszer rendkívül hideg volt. Itt még nyáron is nagyon-nagyon hűvös szél fúj, de télen metsző hideg van. Hatalmas, nagy usánkában, nagy kabátban mentem ide, és még így is fáztam, tehát hihetetlenül lejönnek idáig a szibériai szelek, rendkívül hideg van, és amikor meg második alkalommal voltam, akkor meg olyan óriási köd volt, hogy felmentünk a kínai nagyfalra a kedves fotós barátommal, de nem láttuk a kínai nagyfalat, mert hogy gyakorlatilag 2-3 méterre lehetett ellátni a hatalmas ködben, és elmondhatta azt, hogy ő is volt a nagyfalon, meg sétált rajta, de hát éppen a lábát látta, meg örült, hogyha föl tudott menni a lépcsőn. Egyébként ezt úgy érdemes elképzelni, hogy odaérkezünk, viszonylag hamar oda tudunk sétálni a nagyfal egyik szakaszához, ott már árusok sokasága fogad minket, ilyen kétpupú tevére fel lehet ülni, fotót lehet készíteni, lehet mindenféle sapkát venni, sálat venni, ajándéktárgyakat venni, fotózkodni beöltözött helybeliekkel, aztán felmehetünk a kínai nagyfal egy szakaszára, és hát ez is olyan, hogy gyakorlatilag, hogyha jó idő van, akkor hihetetlenül messzire el lehet látni, és hát lehet rajta persze sétálni is. Régen egyébként még kocsival is lehetett itt már ilyen kétkerekű lovaskocsival is száguldozni. Tehát vannak vastag szakaszai, vannak vékony szakaszai, ahol éppen egy őr tud sétálgatni, vannak mindenféle ilyen nagyobb bástyák, olyan bástyák, ahol többen is elférnek, és ahol egy komoly helyőrség állomásozott egykor, és hát vannak olyan szakaszok, amelyek most már nincsenek, meg és benőtte lényegében a maradványokat a természet, a fák, és akkor megint vannak hatalmas nagy szakaszok. De ahova ide a turisták eljönnek Peking mellett elsősorban, itt a Badalingi rész, ez nagyon jól néz ki, és éppen megmaradt, és egyébként meg körülbelül egy olyan másfél óra, egy óra alatt itt vagyunk, ha valaki nagyon siet, akkor szerintem 40 percet, attól függ persze, hogy Peking melyik részéből indulunk. A fal, mint említettem, nem összefüggő egységes építmény, hanem különböző korokban népült, úgyhogy sokan azt mondják, hogy nem is lehet megállapítani pontosan a hosszát, de hát azért tudjuk, hogy 6000 kilométernél hosszabb, bár hozzáteszem, azért sok minden más mérés is van. Az első falrendszert azt még időszámításunk előtt 210-ben kezdték el építgetni, aztán erre új erődöket húztak, aztán megint tovább építették, és hát ezek a Badalingi nagyon jól kinéző és jól megépített részek, ezek az 1300-as évek közepén épültek, és még 1640-ben is épült egyébként kínai falból sok minden. Ami érdekes, hogy ezeket már téglából emelték. A legkorábbi erődítmény rész az döngölt föld volt, tehát döngölt földből építettek ilyen sáncokat, aztán az 1300-as években elkezdték ezeket téglával helyettesíteni, és utána nagyon komoly téglás szakaszok épültek. Amit látunk, az lényegében itt Badalingnál az egy téglából épült, meg kőből is épült hatalmas nagy, tényleg ilyen kőszínű, óriási erőd, rendszer, fal rendszer, és tekereg ott a hatalmas erdőségeknél. Én voltam több alkalommal télen is, és elképesztő látvány valóban, hogyha éppen nincs nagy köd, mert akkor meg semmit sem láttam, ugye. Érdekes egyébként az, hogy hát vannak olyan falrészetek is, mindenféle jobbra-balra falrészletek, amelyek ilyen leágazások, és hát ha ezeket is beleszámítjuk, akkor akár 7000 kilométer, vagy még hosszabb lehet a kínai nagyfal, úgyhogy hát persze mindenféle fajta számítások vannak, azért azt érdemes tudni. Tehát a turistáknak ez már csak érdekes történelmi kérdés, amit olvasgatnak otthon a melegben. A turisták miatt a fal egy részét egyébként restaurálták, hát nem a 6000 valahány száz kilométert, hanem azt a szakaszt, ahová a legtöbben látogatnak. A mai napig hordják el a kínai nagyfalat egyébként, mert hogy a helyi lakosok ebből építkeznek, megtalálnak itt téglákat, meg mindenfélét. A minkori falnak állítólag 30-40%-a eltűnt. Aztán valami leomlott, mert a közeli bánya miatt sajnos nem maradt meg, úgyhogy azért ilyen szempontból még a mai napig is a kínai nagyfal az inkább pusztul, mert hát most már nem építenek hozzá, de épül is, mert hogy a turisták kedvéért meg renoválnak bizonyos szakaszokat. Emlékszem, gyerekkoromban azt mondták, hogy a kínai nagyfal az egyetlen dolog, ami szabad szemmel is látható a világűrből. Sokat olvastam erről, úgyhogy ott azt mondták tudósok, hogy nem látható szabad szemmel a világűrből a nagyfal. Ha nem szabad szemmel nézzük, akkor meg sok minden látható. Úgyhogy természetesen hihetetlenül szerencsés körülmények között esetleg mégis elméletileg talán egyszer valaki láthatja bizonyos esetekben, de hát akkor ez még másra is igaz, úgyhogy valószínűleg ez csak legenda, de rendkívül jól hangzik. Minden esetre jó nagy a kínai nagyfal, attól még ez abszolút mértékig igaz. Amikor taxival vagy akár egy utaskísérővel elmegyünk Pekingben kirándulni a nagyfalhoz, szinte biztos, hogy visszafelé bevisznek minket a Ming dinasztia sírkamráit megnézni. Bevallom, hogy Érdekes, de hát azért láttam már nagyobb csodát, de természetesen ez is fontos látnivaló. Amikor végigmegyünk a sírkamrákhoz, akkor jobbra-balra szobrok sokaságát látjuk, ez érdekes. Amikor lemegyünk a Ming sírkamrákhoz, hát ott egy lényegében ilyen vas szarkofágot látunk, azt lefotózzuk, és kijövünk, és nagyjából ennyi volt a történet. Tehát persze vannak még sírkamrák, de hát azért mondom, látványnak akkor érdekes, hogyha el tudunk merengeni a Ming dinasztia régi dicső világán, és akkor olvasunk hozzá egy kicsit, akkor érdekes lehet. De ugye egyébként első alkalommal én szinte mindent alaposan megnéztem, fél napot itt töltöttem, aztán még kétszer visszajöttem a nagyfal miatt. Természetesen megtettem ezt a kirándulást, és szinte lehetetlen, hogy utána ne vigyen be a taxis vagy az idegenvezető a Ming dinasztia sírkamráit megnézni. Az utoljára már, nem tudom, ilyen 20 percet ott töltöttem, két fotó, és akkor nagyjából ez is megvolt újra. De hát természetesen, aki a történelem iránt érdeklődik, az több napot is el tud itt tölteni, tehát mindez abszolút mértékig választás kérdése. Az egyik kedves barátom például azt választja, hogy egyszer megnézte a nagy falat, mondta, hogy neki elég, és minden évvel elmegy Kínába, de azért, mert hogy a Sejem utcába kirándulgat. Na, a Sejem utcában hát nyilván ő biztos nem ilyet vesz, de a hamisított termékek sokaságát lehet kapni, és hát az órától a bőröndökön át a táskákig szinte minden. Ugye kétfajta változat van, a copy, meg az original copy. Az original copy állítólag megszólalásig hasonlít az eredetihez, sőt az eredeti gyárban gyártják, csak éppenséggel nem a hivatalos úton jut el hozzánk, hanem mondjuk itt az üzletek valamelyikében, vagy az árusoktól. A kínai szilícium völgyének is hívják azt a helyet, ahol rengeteg elektronikai terméket lehet vásárolni, vagy éppenséggel megcsodálni modern dolgok. Hát manapság már szinte mindent Kínába gyártanak ezek közül is, úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlenül népszerű ez a környék is. Sanghajba kirándulunk ezúttal. Azt hiszem, hogy ha valaki erre a vidékre téved, akkor maga is meglepődik, hogy jó pár helyen óriási felhőkarcolók sokaságát látja, több különböző városközpont rész is van, egy hatalmas ipari város Sanghaj, óriási gazdasági központ, lényegében a Yangtze torkolat vidékén vagyunk, egy kis mellékfolyó két partján, és a folyó egyik oldaláról átnézve tárul elénk a klasszikus sanghaji kép, ami lényegében a Bundról, a sétáló utcáról tárul elénk. A háttérben felhőkarcolók, a hatalmas nagy sanghaji torony, a Shanghai Tower, és lényegében egy kicsit az ember azt gondolná, hogy valami New York-i vagy Chicago-i városrészletet lát. Hát valóban, hogy a New Yorknál és a Szabadságszobortól fotózzuk befelé Manhattant, hát itt meg a Bundtól, a sétáló területtől, meg a ilyen kikapcsolódó, szórakozó területtől fotózva látjuk a folyót, és a folyó másik oldalán a hatalmas felhőkarcolókat. 26 millióan laknak Sanghajban, tehát még Pekingnél is népesebb, és lényegében az 1800-as évek közepén lett komoly város, mert hogy a britek által Kínára kényszerített egyenlőtlen szerződés, ugye az 1842-es Nankingi béke miatt Sanghaj nyílt város lett, úgyhogy kikerült a kínai joghatóság alól, viszont a külkereskedelme miatt megindulhatott, mindenkivel tudott kereskedni, gyors fejlődésnek indult, és nagyon komoly központ lett Sanghaj. Aztán franciák, amerikaiak, a japánok és a britek is kaptak egy-egy területet, úgyhogy nagyon érdekes, mert hogy Sanghaj nyílt városban voltak koncesziós területek, és a saját jogrendszerük érvényesült az úgynevezett kapitulációs szerződések miatt. Így viszont mindenki elkezdett kereskedni, mindenki elkezdett ide betelepíteni kereskedőket, a polgárai közül jó párat, úgyhogy Hongkong akkoriban még elmaradt a terület volt, úgyhogy Sanghaj lett Kína legnagyobb kikötője. Aztán utána a második világháborút követően már Sanghaj visszaesett a gazdaságát tekintve, viszont 1990 után ismét virágzásnak indult, és például 2005-re a világ legnagyobb teherkikötője lett, és igen komoly idegenforgalmi központtá is vált, világkiállítást is rendeztek, úgyhogy ebből a szempontból is sokat-sokat fejlődött. A Sanghaj kifejezés valami olyasmit jelent, hogy tengerre szállni, tehát lényegében ez is azt mutatja, hogy itt ugye egy torkolatvidéken vagyunk. Bőven van látnivaló, ugye a Bund talán leginkább az, amit felkeresnek a turisták, itt lehet sétálgatni, lehet megcsodálni a klasszikus képet, gyönyörű instafotók készíthetnek, A Shanghai Múzeum, meg a Nagy Színház még szintén rendkívül népszerű, az Örömök kertje. És hát van persze Emlékmúzeum, meg a Shanghai Tower még szintén rendkívül fontos látnivaló, egy óriási felhőkarcoló. Shanghainak három nagy felhőkarcolója van, de ez talán a legismertebb, 632 méter magas, 128 emeletes, és ez a legmagasabb épület Kínában, valamint a Burj Khalifa után a második legmagasabb épület a világon. Eleve rengeteg felhőkarcoló épül Shanghaiban, volt olyan hét, hogy 2-3-at is átadtak még, mint egy 8 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, úgyhogy nagyon-nagyon impulzív Shanghai városképe. A felhőkarcolók ráadásul gyönyörűen formatervezettek, tehát tényleg az itteni építészet valóban csodákat tudott alkotni. De hát Shanghaiban elmehetünk az óvárosba is, bár hozzáteszem, elsősorban Shanghai arról szól, hogy a Bundon sétálgatunk, és mellette felkeressük a piacokat, a bevásárlóközpontokat, a plázákat, mert hogy azért a régi emlékből túlságosan sok nincsen. Inkább a turisták is, inkább a Kelet-gyü, ugye, tévétornyot, meg a Shanghai tornyot nézegetik. Egyébként Hugyec László tervező az, aki Shanghai nagyon sok házát tervezte a településnek, és Gonda Károly is számos épületet tervezett, tehát magyar tervezők munkáját is láthatjuk Shanghaiban. De hát térjük vissza arra, hogy hát a régi dolgok, meg a pagodaszerű épületek, vannak ilyenek is, de Shanghaiban van egy régi város, ugye ez az óváros. Itt találunk még templomokat, pagodákat, és egy tavat is, a tó mögött pedig az Örömök kertje terül el, ahol csend van, nyugalom, és emiatt naponta adnak ki belépőjegyeket, de hogyha megtelik, akkor már többet nem. Rengeteg sárkányábrázolást találunk egyébként, és általában a pekingi parkokban is, és a shanghai parkokban is rengeteg-rengeteg sárkány van. Egyébként régen a császári sárkányok másolása tilos volt, a shanghai mandarin sárkányai lábaira 5 helyet csak 4 karmot faradtak, hogy ne legyen ugyanolyan, mert hogy ez szigorúan tilos volt annó, és hát ezt még egyébként mostanában is tartják így a szokásokat. Az óvárosban találjuk a Jade Buddha templomát is, a templomot két Burmából hozott, és hatalmas jádekövekből kifaragott Buddha tiszteletére alapították még a 19. század végén, és hát ezek voltak ugye nagy attrakciók. És Shanghaiban még érdemes megnézni a városi kiállítási csarnokot is, az mint épület sem utolsó. Ha megérkezünk Shanghaiba, akkor a Maglev, a világ leggyorsabb gyorsvasútja visz el minket a nemzetközi repülőtér és a belváros között. Akár 430 km/h sebességgel is tud közlekedni ez a lebegő vasút, úgyhogy valóban Shanghainak a közlekedése az nagy élmény, ha kipróbáljuk. Óriási összegeket fordítottak a 90-es évek után az infrastruktúra fejlesztésére, úgyhogy most már jó a város közlekedése, hatalmas egymás fölött alatt lévő ilyen felüljáró rendszereket találunk, bár nem úgy, mint Hongkongban, mert Hongkongban ugye sétálgattunk sokszor, tehát ott a gyalogjárdákat vitték föl, és alul vannak az autók, itt meg az autók mennek mindenhol. Van egy olyan klasszikus kereszteződés, sok fotón lehet látni, ahol 12 vagy 14 egymást követő ilyen felüljáró rész van, és nagyon-nagyon érdekes. A Pudong város rész még rendkívül ismert, ez Shanghai egyik kerülete, a Huangpu folyó keleti oldalánál található, és egy hatalmas gazdasági zóna van itt. Hát itt vannak ugye a felhőkarcolók, itt van az Orientál Pearl, a Kelet-gyöngye, ugye, meg a világgazdasági központ. Itt vannak ezek a nagyon nagy felhőkarcolók lényegében. Bár hozzáteszem ezeket, hogyha nem üzletelni megyünk Shanghaiba, akkor elsősorban inkább fotózni szokták a Bundról, tehát a sétáló területről átfotózunk, és látjuk ezeket a hatalmas impulzív épületeket, ahová akkor megyünk be, hogyha valamit szeretnénk gazdálkodni, üzletelni. Vannak körgyűrűk Shanghai körül, belül is azért autóval is el lehet valahova jutni, bár hozzáteszem, volt már olyan, hogy 5 órányi dugó alakult ki, de hát sok mindent próbáltak reformálni. 15 metróvonal van, és 387 állomás, plusz még fejlesztenek, és hamarosan újak is lesznek, úgyhogy az elképzelés az, hogy valami csodát fognak itt is alkotni, és hát meséltem már, hogy van most már ilyen gyorsvasútjuk is, ebből is akarnak még többet, tehát valóban rendkívüli a fejlődés Sanghajban, és az, hogy Kína a világ vezető gazdasági hatalma lett az Egyesült Államok mellett, azért érezhető a mindennapokban is a helyieknek is, meg a turistáknak is, tehát most már a fekete biciklis, meg sétálgató munkába igyekvő emberek látványa helyett lényegében a metróvonalakon közlekedő sokaságot és embertömeget látjuk, meg az óriási fellőkarcolókat, meg a fantasztikus közlekedési eszközöket, meg a sok-sok csodát. Sanghajban egyébként van Disneyland is, meg rengeteg szórakoztató központ, nagyon sok bár, éttermek sokasága, és tipikus helyi konyha, amit szintén érdemes kipróbálni. A sanghaji közlekedéssel folytatjuk, hölgyeim és uraim, hiszen az biztos, hogy ha idejön egy turista, akkor is ki akarja próbálni a mágneses lebegő vasutat, hogyha egyébként nem repülővel jön, és nem ezzel akar bejönni a városközpontba. De ez a 8 órás utazás biztos, hogy hatalmas nagy élmény. Igazából főleg azért, mert hogy mutatják, hogy éppen mennyivel megyünk, és nagyon izgalmas az, hogy nulláról egészen 430-431 km/h. És tényleg ez a brutális száguldás, ez mindenkit egy picit ilyen fortéos félelemmel tölt el, de ugyanakkor azt mondják, hogy hú, milyen jó, mert hogy egyébként nincsen semmifajta olyan érzés, mint amikor mondjuk a repülő hirtelen felszáll, vagy akár leszállás közben kis légőrbe, hanem a sebességet úgy élvezhetjük, hogy közben teljes biztonságban érezzük magunkat. És ha ez az élmény már megvolt, akkor a közlekedést úgy is kipróbálhatjuk, hogy autóbusszal megyünk, és mondjuk fölöttünk is még két darab felüljáró, alattunk is egy felüljáró, és széles 4 sávos úton mehetünk, és nem is porockálunk, mert azért viszonylag jó a forgalom. Tehát Sanghajban soha nem voltam akkora dugóban, mint mondjuk Bangkokban, ahol 5,5-6 órát is kellett várakozni, de azért itt is előfordulnak néha ilyenek. Hozzáteszem, összességében a sanghaji közlekedés még mindig szól egy picit a kerékpárokról, a riksákról is, a motorosokról is, tehát azért ezt is mindenképpen érdemes tudni, hogy ez is benne van, bár Pekingben sokkal-sokkal több kerékpárossal találkoztam, és a gyalogos forgalom az sokkal impulzívabb Pekingben szerintem, de Sanghajban is van minden, és hát van rengeteg hajó, tehát hogyha valaki kimegy a kikötői részre, akkor tényleg csodákat láthat, óriási, hatalmas konténerhajókat, amelyekben sorakozik az a sok-sok áru, ami aztán indul Amerikába vagy Európába. Az éjszaka is izgalmas Sanghajban, a legtöbben persze ilyenkor is a klasszikus sétáló részre jönnek, a Bundra jönnek le, de lehet máshova is menni. Az kétségtelen, hogy nagyon szépen megvilágítják a felhőkarcolókat a szemközti üzleti negyedben, és gyönyörű fotókat lehet készíteni ma már a modern telefonokkal. Rengeteg olyan hajót üzemeltetnek, ami a turisták kedvéért vacsorát is ad, és lehet itt a folyó torkolatnál úgy túrákat tenni, hogy közben jól lakunk, és választhatjuk a kínai fogásokat, de vannak olyan hajók, amelyek nemzetközi fogásokat kínálnak, tehát akár olasz ízeket is kipróbálhatunk, vagy éppen oroszos ízeket, ilyen is van az egyik hajón. A sok-sok hajót gyönyörűen megvilágítják, és ez is látványosság, hiszen a partról ezeket láthatjuk, úgyhogy azoknak is jó, akik a hajóban ülnek, meg azoknak is, akik a partról nézegetik ezeket. Tehát az éjszakai életnek ez is egy színfoltja, a sok-sok turistahajó, meg a sok-sok ilyen megvilágított vacsorahajó. Persze vacsorázni a szárazföldön is tudunk rengetegféle fajta étteremben. Nemzetközi éttermektől kezdve egészen a speciális helyi fogásokig szinte mindent kipróbálhatunk. Kismillió gyors étterem van, nagyon sok gyors étterem van. Én egyébként voltam olyanban, ahol azt mondtam, hogy azért otthon is ettem jobbat, de túlnyomó részt azért az itteni éttermek világa az felülmúlja az átlagos európai kínai éttermek világát, hiszen nyilván olyan alapanyagokat ott rögtön a helyszínen kapnak, amelyek amúgy szerves részei a helyi konyhának, és mondjuk Európában valamivel helyettesíteni kell. Természetesen itt is klasszikusan az éttermek bejáratánál a két sárkány, a két démonja, az egyik labdát tart a mancsa alatt, a másik pedig babát, az egyik fiú, a másik lány. Ezt egyébként itthon is megfigyelhetjük. Amit mindenképpen érdemes kipróbálni még Sanghajban, a közlekedésen, a mágnes vasúton, meg az esti vagy délutáni sétán kívül, a híres sétáló területen, az az óváros és az óvárosnak a pagoda világa. Ide mindenképpen el kell jönni, hogyha van egy kis időnk, és elsétálhatunk egészen a tóig, utána pedig megnézhetjük a gyönyörű kertet. Hát ez valóban egy olyan, hogy igaz, hogy Csankai alapvetően a hatalmas, gyönyörű, új, modern felhőkarcolókról, az építészeti megoldásokról szól, de azért az óvárosban azt a pagodás világot, amit a gyerekkorunk karate filmjeiben esetleg megszokhattunk, csak visszaidézi, meg hát természetesen a történelem, meg a helyi kultúra kedvelői valószínűleg itt fogják igazán azt érezni, hogy na, történt valami. A piac, a plázák világa megint csak kihagyhatatlan, bár Pekingben nagyobb piacokat találtam, meg egy kicsit más típusú piacokat. Itt igazából már a modern világ van, tehát kevésbé ez az archaikus piac jelleg sokszor, de azért itt is lehet kapni mindenféle dolgot, a hamisított táskáktól kezdve egészen a legmodernebb technológiai csodáig, tehát emlékszem arra, amikor megérkezett ide egyik főszerkesztő ismerősöm, egy kedves hölgy, és hát elkezdett alkudozni egy órára, ami egyébként alapáron az original, az eredeti verzió az mondjuk 2 millió, és hát itt 10 000 forintnyi összeget sokallott, és lealkudta 2 000-re, de egyébként egy ismerős aztán 1 000-ért is megvette. Tehát hihetetlen, hogy mik vannak, és hát azért ez is hozzátartozik az igazsághoz, meg a teljes képhez. Meg az is, hogy egyébként helyi márkázott termékek teljesen eredeti és vállalható módon megkaphatók szintén még a mostani árfolyamon nézve is filléres összegekért. Rengeteg félefajta műanyag játék, elektromos kütyük sokasága, a szokásos bólogató kis plüssállatok, meg cserép dolgok, meg a nagy kínai sárkány, amit mindenhol árusítanak ilyen turistáknak való változatban. Ezek olyan szuvenírek, amelyekből sokat visznek haza az ide látogató turisták. De leginkább, amit hazaviszünk egy ilyen kiránduláskor, az élmény, a felhőkarcolók világának élménye. Itt az építészet olyan, hogy valóban van olyan felhőkarcoló, ami egy picit megdöntött, van olyan, ami egy picit fölfelé keskenyedik, van olyan, ami ugye ilyen klasszikus tévétorony formájú, van, ami már a közepén is egy picit így szűkített, mintha lényegében egy fűzőt viselne. Valóban az új építésű felhőkarcolók világa az lenyűgözi a vendégeket. Éjszaka is érdemes ezeket megnézni, meg nappal is, tehát azért két látogatást is megér. Hogyha valaki turistaként Csankhajba jön, akkor mindenképpen legalább egy 3 napot arra szánni kell, hogy az egyik nagy kilátópontra, az egyik nagy toronyba fel kell menni, hogy innen gyönyörű felvételek készülhessenek. Este, meg délután is érdemes sétálni úgy, hogy a bundon sétálgatva lefotózzuk a folyó túlpartján lévő fantasztikus felhőkarcolókat és gyönyörű épületeket. Az óvárosba szintén érdemes egy napot időzni, a plázák, piacok világát is fel kell fedezni egy másik napon, vagy aznap délután. Van halpiac is, de valószínűleg itt azért nem vennék szerintem azonnal friss árut sem, mert kétszer is meggondolnám, legalábbis segítő nélkül biztos nem, de látványnak azért mindenképpen érdekes. Vannak meseszép, rendkívüli jó minőségű szállodák, nagyon sok 5 csillagos szuperszálloda hibátlan kiszolgálással. Mindig mindenre van ember, ami itt azért nem csoda, hiszen az egyfőre eső bérállomány azért nem túlságosan magas, keveset kerestek az emberek, sokat dolgoznak, és errefelé azért úgy működik, Kínának ezen a vidékén, meg több minden más helyen is, hogy az, hogyha egy héten egy nap szabad, akkor az úgy rendben van, tehát egy napnál nincs több szabadidő. A 8 órás munkaidő is valószínűleg álomszerű, mert 10-12 órát is dolgoznak sok esetben, úgyhogy jóval többet időben többet dolgoznak errefelé az emberek, kevesebb a szabadidő. És hát ha pedig valaki egy étteremben dolgozik például a családjával, akkor sokszor a szabad idejében is ott van, és mondjuk bekuksol ott valahová egy kis helyi szobába, és segítkezik bármi más módon a családnak, tehát nagyon összetartóak azért a kínai családok. A kereskedelem olyan szintű, hogy lenyűgöző, és érdemes lenne tanulmányútra ide elküldeni jó pár magyarországi práza teljes gárdáját, mert hogy sokszor beszélgettem tanítványaimmal is az egyetemen, ők kínaiul tanulnak, és kínai szakosok, és hát valóban ott, ha el akarnak adni, akkor oda mennek a vásárlóhoz, ajánlanak, beszélgetnek, még hogyha tört angolsággal is, de mindenképpen arra törekednek, hogy legyen értékesítés. Nálunk meg azért lássuk be, azért jó pár pláza üzlet esetében nem eléggé motivált az ott dolgozó személyzet, és hát sokszor ellenség a vendég, mert megzavarja a mobilozásban. Tehát az biztos, hogy nálunk azért a kereskedelem még nagyon komoly potenciált rejt magába, úgyhogy semmilyen beruházás nem szükséges, csak az, hogy akarjanak eladni az eladók. Hát ott akarnak Kínában, ott megvan ez a fajta motiváció, meg ez a fajta kereskedelmi kultúra is, úgyhogy ilyen téren nehezen szabadulunk egy-egy áruházból, vagy piaci standról, anélkül, hogy vennénk valamit, hogyha oda bemegyünk, de mindez azért ritkán agresszív. Van olyan is, tehát azért előfordult az, hogy mindenképpen el akartak nekem adni 10 darab ilyen kis faragott buthát, vagy bármilyen mást, de alapvetően inkább csak kellemesen rábeszélős, és alkudozni persze érdemes. Hát nyilván a nagy plázákban nem, de a piacokon, a Cheyenne piacon, meg a hasonló helyeken igen. A Jáde nagy kultusszal bír, van külön Jáde múzeum, de alapvetően a helyi múzeumok is viszonylag érdekesek, bár nem annyira attraktívak, mint például az amerikai múzeumok, de azért érdemes megnézni egy párat, bár hozzáteszem, szerintem, hogyha valaki néhány napra érkezik ide Sankajba, akkor, hogyha az óvárosba elmegy, akkor nagyjából ez elegendő. Egyébként általában a turisták többsége az 4 napot szokott Sankajban tölteni, meg 4-5 napot Pekingben, és Sankajt meg Pekinget kötik össze, de vannak olyan túrák is, amelyek meg Sankajt, meg Hongkongot, hiszen mostanában a Hongkong felfedezése is rendkívül népszerű a külföldi vendégek körében. Szinte mindenhonnan jönnek ide. Persze ezek a dolgok, ezek arra az időszakra igazak, amikor éppen nincsen a koronavírus járvány miatt hatalmas lezárás, hiszen azért az elmúlt időszakban a mindennapokat meghatározta az, hogy alig-alig lehetett mozogni. Mindenkinek a telefonjára feltelepítettek egy olyan, vagy fel kell telepíteni egy olyan applikációt, ami azt mutatta, hogy éppenséggel milyen státuszban van az illető. Ha zöld, akkor mehetett bárhova, ha piros, akkor nem hagyhatta el még a szobáját sem, és ezt ellenőrizték egyébként a nagy lakótömböknél is, ugye mindenhol van valamiféle biztonsági ellenőrzés alul, és ezeket nézegették, tehát gyakorlatilag pirosra váltott, akkor igazából nehéz volt bármit is csinálni, és még az sem működött itt, hogy csak úgy rendelgetek valamiféle finomságot, hanem központilag hozták ki az ennivalókat, és hát azért nem voltak ezek a legjobb minőségűek feltétlenül, tehát nem véletlen az, hogy a bezártság azért nagyon komoly elégedetlenséget is szült. Aztán hip-hop megszüntették, és hát persze jött is a járvány, de úgy tűnik, hogy azért újra lesztek a helyzeten, és vendégek bőven jönnek ide. Meg hát jönnek kifelé is, mert hogy a turisták azért Kínából is érkeznek az utóbbi időben, és a kínai turisták már a 10. helyre felfértek egy toplistán, a Budapestre olyan sokan jöttek 2019-ben, meg az ezt megelőző esztendőben, aztán most megint csak van vagy 40 ezer új foglalás, úgyhogy jönnek a kínaiak. Vannak olyan helyek, például Tájföld, ahol már nagyon komoly kínai turistahad van a mostani időszakban is, de a Maldív-szigetekre és sok minden más helyre is előszeretettel utaznak, mert hogy azért erősödik a középosztály itt is, és vannak nagyon gazdag kínaiak is, rendkívül gazdag kínaiak is, és nekik külön klubok is vannak egyébként Sankajban, mert az éjszakai élet azért itt talán még menőbb, mint Pekingben a fővárosban. Vannak bárok, mulatóhelyek, látványos fesztiválok, a legnagyobb buli, a legnagyobb esemény sorozat pedig valószínűleg a kínai új év, mert olyankor aztán tényleg jönnek a sárkányok, amiből belebújnak 8-10, és végig táncolják az egész éjszakát. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!